Anyúidőről beszélgetünk az előttünk álló percekben itt a Csillagpont Rádió műsorában. Köszöntöm dr. Vágási Boglárka, kreatív mediátort. Az anyúidő az ön nevéhez fűződik, mert hogy egyfajta mama tanító tanfolyamra invitálja az érdeklődőket?
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Igen, igen. Anyúidő címet adtam neki, mert elsősorban valóban kisgyerekes anyukákat várok, de volt már arra példa, hogy apuka is jött, és nagyon jól érezte magát. A mediáció módszereit próbálom átadni. Kreatív mediátor vagyok, van ott az a kis kreatív szó az elején, mert ilyen az anyuidős alkalmak során nem a klasszikus mediáció szerint dolgozunk, hanem ez valóban ez egy beszélgetés, ez egyfajta én idő az anyukáknak, amit ugye nagyon-nagyon nehéz megoldani. A délelőtti anyuidőre gyerkőccel együtt várom az anyukákat.
Pedig hát bocsánat, hogy közbevágok, ez a legsűrűbb időszak egy édesanyja életében, ez a délelőtt.
Igen, igen, valóban, de talán ez a 9-től 10 óráig, amikor már a gyerkőc megreggelizett, talán 10 óra izott is, és még nincs a déli alvás. Talán ekkor lehet egy olyan kis órácska, amikor az anyukák magukra tudnak gondolni. Nekem is 3 gyerkőcöm van, lehet, hogy magamból indultam ki, hogy nekem ekkor volt egy csitetnyi időm magamra, és azért gondoltam, hogy ez így jó lehet.
Ez azt jelenti, hogy gyerekkel együtt mennek oda az édesanyák?
A délelőttire, igen. Gyerkőccel együtt várom őket, és ilyenkor a gyerekek játszhatnak, mászkálnak, szaladgálnak, és amennyi időnk van, mi közül beszélgetünk. Tudni kell, hogy az anyuidő az nem plegyka klub, és nem is kibeszélő show. Én nagyon hálás vagyok a visszajelzéseknek, azoknak az anyukáknak, akik elmondják, hogy ők mitől tartanak. Hogy például ott kibeszéljük a családot, vagy kibeszéljük a férjeinket. Nem, erről szó sincs. Ez valóban önmagunkra fordított időt jelent. Amikor arra próbálunk figyelni, hogy meghalljuk a saját belső hangunkat. Tehát valóban kisgyerekes időszakunkra végig gondolva, tehát arra nem volt időnk, hogy tényleg meghalljam a saját hangomat. És itt egymásnak tudunk támaszai lenni. Át tudjuk beszélni az éppen aktuális problémákat, ha akarják. Én mindig készülök egy-egy aktuális témával, és vagy arról beszélünk, vagy pedig arról, amit a többiek szeretnének. Általában összeszokott csoportok vannak. Valóban, amit elhangzik, az itt is marad. Azt innen nem lehet kivinni, ezt mindig hangsúlyozom. Már a mediátorságból is adódik, hogy nekem teljes titoktartási kötelezettségem van, de az anyukák is nagyon diszkrétek.
Érzékeltessük egy kicsit ezeket az összejöveteleket. Lehet ezt a szót használni, vagy tanfolyam ez, vagy minek nevezhető?
Az összejövetel az nagyon-nagyon jó szó rá. A karanténos időszakban én ezt online is csináltam, és akkor az egyik apuka pedig azt mondta, hogy ez a mi szeánszunk. Ez annyira megtetszett nekem, nem olyan sokan gyűltünk össze, ilyen 5-8 fő volt, akik rendszeresen találkoztunk, gép előtt leültünk, amikor senki nem mehetett sehova, és bizony akkor is egy olyan megtartó erő volt nekünk anyukáknak, hogy végre van egy órácskánk, amikor az rólunk szól. Itt, amikor személyes találkozásra van lehetőség, akkor beülünk, szőnyegen ülünk, kis székeken ülünk, párnákon ülünk, és attól függően, hogy kinek a gyerkőce, hogy engedi, beszélgetünk. Egy közös légzőgyakorlattal szoktam azért kezdeni. Ez egy nagyon egyszerű egymásra hangolódás, jóformán az, hogy megérkezzünk, kicsit kifújjuk magunkat, egy pillanatra, ha sikerül, akkor tényleg csak magunkra és csak a lélegzetünkre tudjunk figyelni, és utána pedig elkezdődik a beszélgetés. A gyerkőces alkalmakkor az is egy légzésjáték, amit a gyerkőcök is csinálhatnak velünk együtt. Ez körülbelül 3-4 éves kortól a gyerekek nagyon szeretik. Ezek légzés fantázia játékok, amikor ugyanígy a lélegzetünkre figyelve elképzelünk egy picike kis történetet, és azt vagy eljátsszuk valóban, vagy elszaladgáljuk, vagy pedig fejben lejátsszuk. A gyerekek ezáltal megnyugszanak, az anyukák is, az apukák is. Nagyon jók ezek a játékok például este otthon, lefekvés előtt. Együtt eljátszani. Ha valamelyik gyerkőt szorongóbb, valamelyik fél valamitől, akkor ezek nagyon jól fel tudják oldani a hangulatot, és könnyebben el tudnak aludni.
Azt mondta, hogy mindig készül egy aktuális témával. Én azt hiszem, hogy az elmúlt 2 esztendőben az egyik legaktuálisabb téma a COVID volt.
Hát igen, sajnos.
És az azzal járó szorongások, vagy félelmek.
nagyon sok minden. Tehát ahányan vagyunk, annyiféleképpen éljük meg, éltük meg, és én azt tapasztaltam, mivel nagyon össze voltunk zárva, illetve a mai napig bizonyos szempontból a családok össze vannak zárva, így még jobban felerősödtek azok a konfliktusok, amik eddig nem jöttek elő. És bizony a mediációnak nagyon sok olyan egyszerű módszere van, amivel ezt fel lehetne oldani. Mert nekem van egy vízióm tényleg, hogy úgy meg tudnánk könnyíteni egymás életét, ha odafigyelnénk a másikra. Milyen egyszerű módszerek ezek? Tehát hallgassuk meg a másikat. Figyeljünk oda arra, amit mond. Ugye az nem meghallgatás, amikor beszélgetünk, és akkor mondja a beszélgető partnerem az ő történetét, de én már menet közben azon agyalok, hogy jaj, nekem vajon milyen történet jut erről eszembe, velem vajon ez hogy történt meg, és akkor én már kontrázok rá, hogy de hát semmi, hát velem meg úgy történt, hogy lehetne itt önmérsékletet tartani, hogy valóban meghalljuk, amit ő mond és amit ő szeretne. Olyan dolgokról beszélgetünk, hogy következetesség. Ez is az összezártságból fakad, amikor a gyerkőcök otthon voltak. Tehát egyfajta házi rend, rendszer, napi rend. Tehát ki hogy szereti nevezni, mert általában nem szeretjük elnevezni, de mégis muszáj kialakítani valami rendszerességet, és ahhoz tartani magunkat. A gyerkőcök általában, bár szerintem minden ember a legkisebb ellenállás felé halad, tehát azt a szülőjét fogja megkörnyékezni, hogy kérek egy csokit, aki enged neki. És a szülői együttműködés például itt is előjön, hogy ugyanazt mondjuk szülőként, hogy ha apa azt mondja, hogy nem lehet, akkor anyának is azt kell mondani, hogy nem. Ezek mindig előjönnek, hogy hogy lehetne egyszerűbben, hatékonyabban a családi életemet megoldani. Ez nem egy varázspirula. Nem úgy van, hogy most akkor egy-kettő bekapok belőle, és akkor menni fog, ez állandó gyakorlás.
Igen, hát régi igazságok tulajdonképpen ezek, amelyekről most beszélgettünk, mert emlékszem én magam is az atyai-anyai intelmekre, hogy kislányom, ha gyereked lesz, akkor arra vigyázzatok, hogy a férjeddel mindig egyet mondjatok. Való igaz az, hogy a leggyengébb láncszemhez húzódik a gyerek, és azonnal megtalálja ezt a gyengébb láncszemet. Tehát erre tanítottak már az elején is bennünket, no meg arra is, hogy figyeljünk a másikra. És hát valljuk meg őszintén, hogy manapság ezek igencsak kihalóban lévő viselkedési formák.
Sajnos, tehát az, hogy odafigyelünk a másikra, hogy elfogadjuk a másikat olyannak, amilyen. Néha én is idejét múltnak érzem magam, de hiszek abban, hogy ezt vissza lehet hozni. És mindenki a saját családjában, ha elkezdené, mert akkor ott rögtön megtapasztalnák, hogy ez jó, hogy ez működik, akkor már elindulhatnánk egy változás felé.
És hát vannak örök érvényű tézisek, hogy így fogalmazzak.
A beszélgetés, ahogy említi, hogy a régiek is ezt mondják, a nagyöregek, igen, le lehet ülni a dédivel beszélgetni, a nagyival beszélgetni, hogy nálatok hogy volt, mint volt.
És ráadásul észrevétlenül visszacsusszanna ezek alatt a beszélgetések alatt a másik iránti tisztelet is.
Ó, hát igen, nagyon fontos dolgok ezek.
Beszéljünk egy kicsit az én időről és az önzésről.
Nagyon szeretem. Én azt vallom jelen pillanatban, így három gyerekes anyukaként és mediátorként, hogy nagyon fontos az önzés.
A jó értelemben vett önzés, gondolom.
Igen. Nagyon gyakran, sőt általában ezzel szoktam kezdeni a hozzám forduló szülőkkel, hogy, és itt is előjön a nagymama intelme, nekem a nagymama mindig azt mondta, hogy üres tábor senkit nem lehet jól lakatni. Tehát az az édesanya, az az édesapa, aki maga is kimerült, akinek nincs egyetlen teszni ideje sem magára, hogy legyen valami hobbija, legyen egy órás elfoglaltság, vagy elmegy futni, barkácsol valamit, vagy süt, főz, akármit. Ha ő nem tud feltöltődni, akkor nincs miből adnia a szeretteinek. Nagyon fontos az én idő. És valóban a jó értelembe vett én idő. A szavaink annyira meghatároznak bennünket, hogy ezért lenne fontos időt adni arra, hogy elmagyarázzuk, hogy nekem mit jelent az én idő, nekem mit jelent az önzés. Mert nekem azt jelenti, hogy én fel tudok töltődni egy picikét, akkor sokkal türelmesebb vagyok a gyermekemmel, sokkal jobb társa vagyok a férjemnek, sokkal jobb gyermeke vagyok a szüleimnek, jobb kolléga vagyok, tehát így mindenkinek jobb. Nagyon fontos.
A beszélgetések során mennyire nyílnak meg az anyukák, és mennyire őszinték?
Változó, idő kell hozzá. Az anyaidő során a mediáció módszereit próbálom átadni. Amikor pedig klasszikus mediációba jön hozzám valaki, például egy kamaszmediációt tartok, akkor a kátában hárman ülünk le, vegyük akkor az anyukát, a kamasz gyermeket is én. Ott egy ilyen beszélgetés során elengedhetetlen az őszintesség. Tehát azért jönnek hozzá, mert van egy probléma, és abba ők már nem tudnak megoldásra jutni, és ezért kérik a segítségemet. Itt teljesen evidens, hogy akkor tudok segíteni, ha őszinték. Anyuidő során, amikor ugye mások is vannak, hát ez mindig tőlük függ. Amennyit éppen abban az adott pillanatban el tudnak mondani magukról.
Hogy mit vállalnak fel a közösség előtt?
Igen, de itt semmi nem kötelező. Ha nem beszélnek, akkor nem beszélnek magukról. Barátnővel történt meg, mással történt meg. De nagyon gyorsan oldódik ez az állapot. Tehát ez tényleg ez egy biztonságos közeg, és anyukaként azért vágyunk arra, hogy olyan ember hallgasson meg, aki végigment már ezen az úton, és aki tudja ennek a nehézségeit.
Ugye a mediátor feladata a konfliktus kezelés, feszültség, feloldás, és hát nem utolsó sorban egyfajta útmutatás. Meg tudja ezt oldani?
Hát én imádom. Körülbelül 40 éve van Magyarországon a mediáció. És sajnos még mindig azt mondom, hogy nagyon kevesen ismerik, pedig egy csoda módszer. Bár szerintem inkább egy életfilozófia, és úgy lehet valaki mediátor, hogy már van egy alapvégzettsége. Én jogász vagyok, és 2010-ben végeztem Miskolci Egyetemen a mediációt, és tehát ebből is diplomám van, és azóta is folyamatosan képzem magam családi mediációból, kamasz mediációból, iskolai mediációból. Nagyon nagy szükség lenne rá, csak még olyan kevesen ismerik. Tehát a mediátor a klasszikus mediáció során, amikor hárman ülünk le egy asztalhoz, akkor a mediátor nem ad tanácsot. Azt tapasztalom az egyéni munkám során, hogy nagyon nagy szükség lenne arra, hogy mégis hát tanácsot adni, vagy kézzel fogható fogódzót adni a szülőknek.
Utat mutatni gyakorlatilag, ugye?
Utat mutatni, igen. Tehát amikor én az anyuidőt tartom, vagy amikor egyéni konzultációt tartok, akkor ott bizony van tanácsadás. Ott közös ötletelés folyik. De akkor azt én kijelentem, hogy ez nem a klasszikus mediáció. Akkor én itt nem, mint klasszikus mediátor veszek részt a folyamatban.
Melyikre van nagyobb igény?
Az együtt ötletelésre.
Mi a különbség a mediátor és a pszichológus feladata között?
Óriási. Én azt mondanám, hogy én lennék az első lépcsőfok, tehát amikor még nem fordulnak az emberek pszichológushoz, pszichiáter szakemberhez, hanem megpróbálják a saját eszközeikkel, egy külső szemlélő segítségével, a mediátorral, aki a konfliktusokhoz ért, megpróbálni változtatni az addigi családi rendszerükön. És ha az nem működik, akkor lehetne tovább menni. De szerintem érdemes lenne a mediációt megpróbálni, ez egy viszonylag gyors folyamat. A klasszikus mediáció az körülbelül 3-4 alkalom. Egy alkalom 3 óra, több nem lehet, mert nagyon fárasztó, de annyi idő alatt, például a kamasz mediációnál hozzám fordul édesanyja, mert hát a kamasz az nem tanul, nem akar iskolába járni, lóg, és már ott van, hogy megbukik mindenből, pedig tovább akarja tanulni, amúgy egy jó leszű gyerek. És 3-4 alkalom során el lehet odáig jutni, hogy akár egy megállapodást létrehozunk, hogy anya ezt vállalja, a kamasz szülő azt vállalja, hogy felhozza magát hármasra. Hazaér iskolából, iskola után másfél órát még játszhat, de utána ő tanul. Hétvégén mehet a barátaihoz, és vállalja, hogy XY tárgyból ő hármasra felhozza magát hétvégére. A másik oldalon az van, hogy anya vállalja, hogy zsebpénzt ad neki, elengedi a barátaihoz, fizeti a telefonszámláját. Tehát ez egy közös megállapodás.
Tehát, ha jól veszem ki a szavaiból, akkor 3-4 óra vagy 3-4-szeri találkozás elég ahhoz, hogy megtanuljuk magunkat kezelni, hogy megtanuljuk meghallani a belső hangunkat?
Ez lenne a cél. A mediátor a mediációs folyamat során képessé tudja tenni arra a feleket, hogy kifejezzék a saját érzéseiket, és azt, hogy nekik mire lenne szükségük. Igen, meg lehet tanítani azt, hogy elmondják a másik félnek, hogy figyelj, nekem erre is erre lenne szükségem, kérlek, segíts benne. És a másik is ugyanígy elmondja, és közelednek az álláspontok. És valamilyen közös megállapodás létrejöhet.
Tehát meg kell tanulni tulajdonképpen segítséget kérni is.
Azt is. Az is nagyon-nagyon nehéz bizony. Különösen kisgyerekes anyukáknál, amikor mindent egyedül szeretnénk megcsinálni, és nekünk nincs szükségünk segítségre, és bizony egy idő után eljön az a pont, amikor már teljesen szétesik minden. És az anyuidő pont ebben próbál segíteni az anyukáknak, hogy tudjanak segítséget kérni.
Akkor most már csak egy tartozásunk van a beszélgetés során, hogy hol és miként vehető igénybe ez a segítség.
Az adóidő délelőttönként van Martinkertvárosban, és az én Facebook oldalamon meg lehet találni az elérhetőségeimet.
Köszönöm szépen dr. Bágási Boglárka, kreatív mediátornak ezt a beszélgetést. Sok sikert kívánok!
Nagyon szépen köszönöm!